Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Újabb, mint egy 5000 az Otthonstart program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte. Jelentette be a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon, miután a magyar közlönyben megjelent az a kormányrendelet csomag, amely 11 új lakásfejlesztési projektet nyilvánít, nemzetgazdasági szempontból kiemelté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá. Panyi Miklós bejegyzése szerint a most kihirdetett projektek közül 8 budapesti, 3 pedig vidéki helyszínhez, Debrecenhez, Pécshez és Budaörshöz kapcsolódik. Az elmúlt hónapokban egyébként a kormányhoz több mint 40 ezer Otthonstart kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem. Korábban már 7 projekt esetében megindult a gyorsított engedélyezési eljárás, összesen 6200 új lakás előkészítésével, ezekből 3 budapesti, 4 pedig vidéki beruházás. A most közzétett döntésekkel együtt már 18 projekt vonatkozásában összesen több mint 11 ezer új lakás megépülésének támogatásáról döntött a kormány. Az új fejlesztések egyszerre élénkítik az építőipart, bővítik az újépítésű lakáskínálatot, támogatják a fiatalok megfizethető áron való lakáshoz jutását, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság és a munkaerőpiac további erősödéséhez. Magyarország kormánya átfogó intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra. A változtatásoknak köszönhetően a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá válhat a fő- és mellékutakon való közlekedés, az otthonaikat érő környezeti és zajterhelés pedig csökkenhet. A jogszabályi módosítások 2026. január 1-től lépnek hatályba, tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés csomag részei: országos súlykorlátozási program 60 új helyszínnel, a súlykorlátozó táblák kihelyezése várhatóan 2025. decemberének végéig minden érintett útszakaszon megtörténik. A program előre haladtával az önkormányzatoktól és a lakosságtól érkező további igényeket az Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan feldolgozza. Emelkednek a tehergépjárművekre vonatkozó útdíjak a főutakon. A díjemelés a gyorsforgalmi utakon valósul meg, főutakon pedig a tehergépjármű kategóriákban a gyorsforgalmi utak díjszintjéhez közelítő díjszint lép életbe. Emelkednek a közúti szabályszegésekhez kapcsolódó bírságok. A szakemberek számításai szerint az útdíjemelés 5-15%-os forgalmi átterelődést eredményezhet a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra. Építőmérnöki alapszakot indít a Miskolci Egyetem, ahol a jövőben olyan szakembereket képeznek, akik a tervezéstől a kivitelezésig képesek végigkísérni egy-egy építési projektet. Legyen szó lakóházról, középületről, út- vagy közműhálózatról. Az észak-magyarországi régióban hiánypótló 8 fél éves képzés egy olyan a jövőnek szóló karrier lehetőség, amely társadalmi megbecsülést is kínál. Az új képzés első alkalommal a Miskolci Egyetem nyílt napján mutatkozik be december 4-én és 5-én. Az építőmérnöki szakma a mindenkori mérnöki alaptudást ötvözi a kreativitással és a probléma megoldó képességgel. A Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán induló képzésen a hallgatók nem csak az általános mérnöki ismereteket sajátíthatják el, hanem az egyetem országosan és nemzetközi téren elismert műszaki kiválósági területeire épülő speciális tárgyakat is tanulhatnak. Megismerik többek között a földtudományok alapjait, a geológiát és geodéziát is. A miskolci képzés hazánkban egyedülálló módon kiemelt figyelmet fordít a felszín alatti vizekkel kapcsolatos problémák megoldására, hiszen gyakran kedvezőtlen vízföldtani adottságú területeken kell építkezni. Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS üzenetekben, sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket, tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank. A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól. Kibercsalók a jegybank nevével és a rájellemző arculati elemekkel ellátott SMS üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát. Az MNB hangsúlyozza, mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy a kiválaszolt hasonló üzenetre és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot a számlavezető hitelintézetével.
Az időjárásról.
Döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol kevés csapadék is előfordulhat. A délkeleti-keleti szél a Dunántúlon megélénkül. A nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 plusz 5 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños. Yo corría tras las mariposas, hasta el amanecer rompió mis ojos. Y esta noche el cielo coló mis ojos. Porque lo que ven es un nido de ángeles. Tengo que tocar ese cielo mágico para saludarlos en su nido. A veces quisiera ser un ángel. A veces quisiera ser como tú. Quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. Y toda la miel dulce de arriba, verte mela con tu amo dulce. Y cuando das vueltas por mi cabeza, besos de miel me dan alimento. Quisiera tener tus alas como anoche en mis sueños. Estaba perdido en el paraíso y sin nunca haber abierto mis ojos. ser como tú, yo quiero ser como tú.
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Decemberben jelenik meg Bárdos István Rocklegendák 2 című kötete, amely a miskolci vagy a városhoz köthető zenekarokat mutatja be a 2000-es évektől napjainkig. A második rész ott folytatja az együttesek leírását, ahol az első befejeződött. A Rocklegendák 1 a 60-as évektől a 2000-es évekig veszi sorra a miskolci zenekarokat. Csak úgy, mint az első kötet, a második is 20 együttes történetét, sikereit, nehézségeit tárja az olvasók elé. A szerző, a Reflex egykori gitárosa, egyik frontembere, aki személyes beszélgetéseken keresztül mutatja be a zenekarokat, amelynek tagjai, ahogy a szerző maga is fogalmazott, legyenek bárhol is a világban, büszkén vállalják miskolciságukat. A régi és az újkor zenekarairól, a kötet megírásáról és a közben szerzett tapasztalatairól is beszélgettünk az Európa Rádió stúdiójában Bárdos Istvánnal.
Az első is egy hirtelen született ötlet volt. Tulajdonképpen az adta az apropót, hogy ugye lassacskán ezek a régebbi bandák, amik Miskolcon meghatározó helyet töltöttek be a könnyűzenei életbe, ezek lassan égi zenekarokba költöztek, és egy-egy hírmondó van már csak. És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag még őket elérve talán fel lehetne idézni azt az időszakot, meg azoknak a zenekaroknak a történetét, és azon keresztül egyáltalán, hogy Miskolcnak milyen volt a könnyűzenei élete a kezdetektől a 2000-es évekig, erről szólt az első kötet. Azt talán kevesebben tudják, hogy 1962-ben volt az országban a legelső Ki mit tud, és ezt egy miskolci zenekar nyerte meg, és azt követően ugye 73-ban jött a rockfesztivál, azután nagyon sok zenekar alakult országosan is, de a városban is, és itt minden időszakban elég komoly zenekarok működtek, dolgoztak. Ezek közül néhány országos ismertségre tett szert, vagy néhányból zenekari tagok felmentek ismert zenekarokba, míg aztán ez a 70-es évek végén ugye Pataki Attila beszállt az akkor egyetemen már működő Eddába, és gyakorlatilag 78-ra általa az Edda beírta magát és a várost a miskolci rockzene történetébe. Ezt követően, az Edda felfutását követően még volt jó pár zenekar az első időszakban és az első kötetben, akik ugyancsak komoly tényeket értek el, és aztán úgy gondoltam, amikor megjelent a könyv, hogy ezzel legalább egy méltó emléket állítunk azoknak a zenészeknek, akik akár innen indultak, akár itt ténykedtek. De a könyvnek a sikere, ami azt jelenti, hogy újra kellett nyomni, azt eredményezte, hogy talán el kellene gondolkodni azon, hogy őket követő időszakban is voltak és vannak ma is komoly zenekarok, akik innen származnak, vagy itt születtek, vagy innen indultak, vagy akár itt ténykednek mind a mai napig. És egy hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy akkor jöjjön a második kötet.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Hát poharam, töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgy sem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az máshol jár. Az én dolgom a hajad befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad masszírozzam, szeresselek. Sok idővel mit belőled kaphatok, millió kopott lapot meg.
szegény kályhád, s fejed, ha rám hajtnád, leszek párnád, mindig őrzöm két szemed pálmád. Jaj, a te vállad úgy nyomják a gondok, ha kell, hát leszek nálunk én gondnok, teszek, veszek,
és egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Decemberben jelenik meg Bárdos István Rocklegendák 2 című kötete, amely a miskolci vagy a városhoz köthető zenekarokat mutatja be a 2000-es évektől napjainkig. A második rész ott folytatja az együttesek leírását, ahol az első befejeződött. A Rocklegendák 1 a 60-as évektől a 2000-es évekig veszi sorra a miskolci zenekarokat. Csak úgy, mint az első kötet, a második is 20 együttes történetét, sikereit, nehézségeit tárja az olvasók elé. A szerző a Reflex egykori gitárosa, egyik frontembere, aki személyes beszélgetéseken keresztül mutatja be a zenekarokat, amelynek tagjai, ahogy a szerző maga is fogalmazott, legyenek bárhol is a világban, büszkén vállalják miskolciságukat. A hiánypótló kötet bemutatóját december 3-án tartják. A régi és az újkor zenekarairól, a kötet megírásáról és a közben szerzett tapasztalatairól is beszélgettünk az Európa Rádió stúdiójában Bárdos Istvánnal.
Az első is egy hirtelen született ötlet volt. Tulajdonképpen az adta az apropót, hogy ugye lassacskán ezek a régebbi bandák, amik Miskolcon meghatározó helyet töltöttek be a könnyűzenei életbe, ezek lassan égi zenekarokba költöztek, és egy-egy hírmondó van már csak. És arra gondoltam, hogy gyakorlatilag még őket elérve talán fel lehetne idézni azt az időszakot, meg azoknak a zenekaroknak a történetét, és azon keresztül egyáltalán, hogy Miskolcnak milyen volt a könnyűzenei élete a kezdetektől a 2000-es évekig, erről szólt az első kötet. Azt talán kevesebben tudják, hogy 1962-ben volt az országban a legelső Ki mit tud, és ezt egy miskolci zenekar nyerte meg, és azt követően ugye 73-ban jött a rockfesztivál, azután nagyon sok zenekar alakult országosan is, de a városban is, és itt minden időszakban elég komoly zenekarok működtek, dolgoztak. Ezek közül néhány országos ismertségre tett szert, vagy néhányból zenekari tagok felmentek ismert zenekarokba, míg aztán ez a 70-es évek végén ugye Pataki Attila beszállt az akkor egyetemen már működő Eddába, és gyakorlatilag 78-ra általa az Edda beírta magát és a várost a miskolci rockzene történetébe. Ezt követően, az Edda felfutását követően még volt jó pár zenekar az első időszakban és az első kötetben, akik ugyancsak komoly tényeket értek el, és aztán úgy gondoltam, amikor megjelent a könyv, hogy ezzel legalább egy méltó emléket állítunk azoknak a zenészeknek, akik akár innen indultak, akár itt ténykedtek. De a könyvnek a sikere, ami azt jelenti, hogy újra kellett nyomni, azt eredményezte, hogy talán el kellene gondolkodni azon, hogy az őket követő időszakban is voltak és vannak ma is komoly zenekarok, akik innen származnak, vagy itt születtek, vagy innen indultak, vagy akár itt ténykednek mind a mai napig. És egy hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy akkor jöjjön a második kötet.
Hogyan kell elképzelnünk tulajdonképpen a folyamatot, mikor dőlt el, hogy lesz második kötet is?
Hát a könyvnek a megírása és egyáltalán addig, amíg kijön a nyomdából, az körülbelül egy év munkáját jelenti, ami úgy történik, hogy nem én akarom kitalálni a zenekaroknak a történeteit, meg a sztoriait, hanem leülök velük hosszasan beszélgetni, órákat beszélgetünk. Ebből születik meg az anyag, amit ők kontrollálnak és jóvá hagynak, majd ezt követően egy újabb munkafázis következik, amikor a fotókat kell összeválogatni, és amikor ez is megtörtént, és gyakorlatilag kész az anyag, akkor kerül a tördelőhöz, onnan kerül a nyomdába, és onnan kerül az olvasóhoz. Egyébként az elsővel kapcsolatban az nagyon érdekes, ugye ott is a 32 oldal színes melléklet van a könyvben, viszont miután korai időkről beszélünk, és még nem is feltétlenül volt minden zenekarnak színes fotóanyaga, meg a fekete-fehéreket is úgy kellett előbányászni a pincékből, meg a padlásokról, így ott született egy szép fekete-fehér, a szöveg alatt lévő képanyag, és született egy színes képmelléklet. A másodiknál viszont az az érdekes, hogy ide egy nem csak egy generáció, hanem egy digitális korszak köszöntött be, és ennek az apropóján a zenekarok szinte százszámra zúdították rám a digitális fotókat, amiből gyakran nem tudtam válogatni sem, hiszen mindegyik jó minőségű volt már. Így aztán még az első kötetben volt egy 32 oldalas színes melléklet, most a másodikban már egy 52 oldalas színes melléklet van, mert nem volt szívem kitenni ezeket a jó, vagy elhagyni belőle a jó minőségű fotókat.
Igen, éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy melyik kötetnél volt könnyebb dolga?
Hát speciális dolog mind a kettő. Az elsőnél azért, mert a régi bandákat, a régi tagokat kellett fellelni, megtalálni, és leülni velük beszélgetni. A másodiknál pedig az volt a nehézség, hogy itt már olyan zenekarok vannak, akik járják az országot, a világot, Európát, sőt Távol-Keletet, és itt viszont az időpont egyeztetésekkel voltak gondjaim. Emiatt húzódott egy kicsit, mert hát van olyan zenekar, aki pillanatnyilag is Távol-Keleten, Japánba, Koreába koncertezik, és hát ővelük időpontot egyeztetni, ez volt talán a nehezebb.
Ugye az első kötet a 60-as évektől a 2000-es évekig dolgozza fel a miskolci kötődésű zenekarok történetét. Hány zenekar szerepel az első kötetben?
Hát 20 zenekar szerepel mind az elsőben, mind a második kötetben, de arra figyeltem, és igyekeztem odafigyelni, hogy ha kevésbé ismert zenekarok is valahogy belekerüljenek az anyagba. Tehát én megkértem mindig a beszélgető partnereimet, hogy szóljanak arról is, hogy honnan jöttek, milyen zenekarok futottak még mellettük, akik talán nem értek el akkora sikereket, mint ők, de mégiscsak jelen voltak, és így ugyanazt mondhatjuk, hogy 20 zenekar van a címlapon, de hát lényegesen sok több zenekar szerepel, mert egy zenekar alatt van, amikor 2-3 másik együttes is jelen van és megjelenik, és hát így azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a két kötet az 40 miskolci zenekar életét feldolgozva mutatja be a város pop-rock zenei történetét, és ami még talán érdekes, hogy ez országosan egyedülálló. Tehát a főváros kivételével kevés zenekarról születtek még könyvanyagok, de olyan átfogó anyag, ami egy városnak a teljes könnyűzenei életét dolgozza fel a kezdetektől napjainkig, ilyen nincs. Aki az előszavát írta a könyvnek, a Csatári Bence, aki a Történelmi Emlékbizottságnak az egyik tagja, ő csodálkozva vette tudomásul, hogy 40 zenekar volt a városba. És mondtam neki, hogy nem 40, volt ott több is, csak nyilván ez a 40 kiemelkedett, és ez komoly sikereket, vagy legalábbis a sikerkapujáig eljutott. És valóban volt olyan egyébként, akik haragudtak, vagy nehezteltek, hogy az első kötetben nem kerültek bele, de aztán nyilván a másodikba belekerültek, hiszen itt a dolog lényege volt egyfajta időrendi sorrend is, ahogy alakulgott, vagy ahogy teltek az évtizedek, úgy egy-egy zenekar kiemelkedett belőle, de volt, akik már mondjuk a 2000-es évek előtt is működtek, csak éppen még akkor kvázi névtelenek voltak, vagy ismeretlenek. Na, ők azért most benne vannak a második kötetben már.
Ön hogyan bukkant rá tulajdonképpen erre a 40 zenekarra, hiszen gondolom nem ismer mindenkit személyesen?
Hát az majdnem mindenkit ismerek, hiszen én magam is megéltem ezt a időszakot, és rockzenészként, de volt egy időszak, amikor én idegenvezetőként jártam a világot, és akkor nem voltam itthon, így aztán segítséget kértem azoktól az ismert zenész ismerőseim, barátaimtól, hogy segítsenek, hogy egy bizonyos időszak, ami nekem talán kevésbé volt világos, ott segítsenek, és így sikerült, én úgy gondolom, hogy azokat az zenekarokat megtalálni, akik a legkiemelkedebbek voltak. És ez a 40 zenekar, ez egy komoly produkció egy város életében, hiszen azt nem mondanám, hogy a fővárossal vetekedik, de bármelyik vidéki fővárossal vetekedik, mert ilyet nem tud senki eddig felmutatni. És hát arról nem is beszélve, hogy az első kötetnek a szereplői közül ugye voltak kiemelkedő egyéniségek, akár a legelső rösszenekarból Bianchi, aki a Kexbe került, vagy még mások is, vagy ugye ott van az Edda, aki most már tényleg a legjobb, évtizedek óta a legjobb rockbandája az országnak. És a második kötetben pedig az az érdekes, hogy olyanok vannak, akik talán itthon kevésbé ismertek Miskolcon, viszont innen indultak, itt születtek, innen származnak, és a fővárosban érték el a sikereket. Hát gondoljunk például a Paddy and the Reds-re, vagy gondoljunk a Bohemian Betyárszra, vagy a Hold Violára, vagy az Illés emlékzenekarra. Tehát akik itthon ugyan ismertek, tudják róluk, de a sikereik nagy részét az most már és az idejük nagy részét a fővárosban töltik, és onnan járják a országot, világot.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy mit gondol az első vagy a második kötetből tudnánk mi miskolciak több zenekart felsorolni. Én most így hirtelen, ahogy elgondolkodtam.
Ez korfüggő, életkorfüggő. Hiszen az első kötetben inkább azok a zenekarok szerepelnek, akik ugye 2000-es, tehát az inkább a középosztálynak a zenekarai, hiszen a Tröstöt, a Metált, az Építőket, ezekre már a mai fiatalság, vagy a fiatalok egy része, az már nem igen emlékszik, ez már csak hallomásból tudhatja, vagy onnan, hogy a szülei éppen oda jártak ezekre a bulikra, vagy éppen valaki játszott a zenekarból, abban a zenekarban valamelyikben. És hát az első kötetnek a zenekarai azért eléggé komoly, tehát a második része a kötetnek nagyon komoly népszerűségre és ismertségre tett szert, akár a Disco Express-re gondolunk, vagy az Eddára, akiről beszélünk, vagy a Reflexre. A második kötetben viszont talán az van, hogy szinte az ebben szereplő zenekarok mind megmutatkoztak már a fővárosban, országos szinten is kvázi ismertek kevésbé vagy jobban, és hát közülük sokan pedig tényleg járják az országot, világot és az európai különböző nyugati országokat.
Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan készült tulajdonképpen a kötet? Interjúk készültek?
Hát igen, mondhatjuk azt, hogy interjú az alapja egy ilyen kötetnek, hiszen az, hogy valakinek a zenekari pályafutása, mondjuk egy zenekar vezetőjének a zenekari pályafutása, az még talán elérhető lenne egyéb dokumentumok kapcsán is, vagy azoknak utána olvasva. De a zenekar belső dolgai, a sztorik, a történetek, az érdekességek, azok csak azoktól tudhatók meg, akik ezt végigélték, és nyilván nagyon sok aranyos sztorit szerepel ebben a kötetben is, mint az elsőben is, és hát ezek is színesítik egy-egy zenekarnak az életét. Tehát nem csak arról van szó, hogy mikor alakult és hova jutott, hanem arról, hogy az alakulás után milyen gondok voltak, milyen sikerek, milyen örömök, milyen bosszúságok, és egyáltalán hova jutott el, és milyen érdekes sztoriai voltak a zenekarnak.
Szívesen, őszintén beszéltek erről a zenekarok?
Abszolút. Látták ők is, hogy gyakorlatilag ez egy hiánypótló kiadvány, hiszen az, hogy egy zenekarnak van egy ideig, óráig tartó pályafutása, most az ideig, órá alatt érthetek több évtizedet is, de azért a dalok elszállnak, a zenekarok feloszlanak, és gyakorlatilag nagyon kevesen emlékeznek már inkább csak az ismerősök közül, és hát ez egy lehetőség arra, hogy belenézzenek a mai fiatalok és a mai zenészek is abba, hogy hogyan jutott el ez a műfaj addig itt Miskolcon, ameddig ma eljutott, hiszen ma azért vannak könnyebb pillanatai ugyanennek a szakmának, és vannak nehéz pillanatai is a szakmának, de azt lehet mondani, hogy ma már a média segítségével sokkal, de sokkal könnyebb központi helyre és a figyelem központjába kerülni, mint annak idején. Tehát hiába volt valaki nagyon jó zenekar, ha nem tudott eljutni egy lemez vagy egy stúdió felvételig, akkor igazából nem nagyon minden maradt meg belőle, és nem maradt meg hír utánuk. Ez a két kötet viszont pont arról gondoskodik, hogy tudjuk, hogy voltak ilyenek, vannak ilyenek, és az utókor pedig tudja, hogy utána, hol tud utána nézni.
Úgy fogalmazott, hogy a nehézségekről is beszéltek, más nehézségekkel kellett szembenézniük az első kötetben szereplő zenekaroknak, mint a másodikban szereplőeknek?
Hát teljesen különböző volt az időszak, hiszen az első kötetnek a zenekarainak alapvető problémája a technika volt. Tehát nem... Egyrészt az országban nem nagyon jutottak be nagyon komoly hangszerek és erősítők, tehát azt maguknak kellett lelopni valahonnan, lelesni, legyártani, és ha jó volt, ha nem, akkor újat próbálkozni. Ez az egyik olyan téma, ami a két időszak között nagyon nagy különbséget mutat, hiszen ma már nem nehézség az, hogy bemegyünk bármelyik hangszerboltba, és olyan hangszert veszünk, amilyet szeretnénk, vagy amennyire pénzünk van éppen. A másik különbség a stúdió volt. Megint csak a technikához kell visszatérni. A stúdió volt, mert egy normális stúdiót abban az időszakban, a 70-es, 80-as években még Miskolcon nem nagyon lehetett találni. Talán a rádiónak, a Miskolci rádiónak volt olyan stúdiója, ahol felvettek dalokat. Tehát ahhoz, hogy jó felvételek szülessenek, sajnos Pestre kellett valahogy eljutni. El is jutott azokkor a zenekarok közül is jó pár. Most ha nézzük a másik oldalt, vegyük párhuzamba a jelenlegieket. Ma már annyi zenei tehetségkutató van, hogyha ott bármelyiken az ember egy kicsit előrébb jut, akkor már nehéz megbotlani, akkor már megvan a lehetőség, hogy odafigyeljenek rá, és ebből a szempontból ez könnyebb. A harmadik különbség az a zenészek, maguk az emberek. Hiszen a legelső időszakban itt senki nem tanította, és nem volt senkitől tanulni a rockzenét. Mindenki hallgatta a Szabad Európa Rádiót, vagy a Rádió Luxemburgot, onnan megpróbálta lelesni a dalokat több-kevesebb sikerrel, ezt próbálták játszani, és hát azt tudni kell, hogy az első időszakban úgy alakultak a zenekarok, hogy barátságból. Tehát mi jó barátok vagyunk, csináljunk egy zenekart. Te fogsz dobolni, te fogsz gitározni, te meg valami mást, vagy énekelni. És hogy haladt előre az időszak, kiderült, hogy valaki nem alkalmas, vagy nem annyira tehetséges, és akkor bármilyen jó barát volt, meg kellett válni. És akkor új embereket találni, az nagyon nehéz volt. Ezzel szemben a mai időszakban ez a dolog nem áll fent, mert úgy állnak ma már össze a zenekarok, hogy gyakorlatilag szinte minden fiatal eléggé jól ismeri a hangszereket, amikor zenekart alapít, vagy átmegy egyik zenekarból a másikba. Tehát mind a két időszaknak komoly különbségei voltak. Nyilván annak is megvoltak a szépségei, meg a mostaninak is megvannak a szépségei, de hát össze nem lehet hasonlítani a lehetőségekkel sem, a fellépések helyével, idejével, és az előbb említettekkel sem a két időszakot.
A hírnévért kinek kellett jobban megdolgoznia?
Mindenki a hírnévért dolgozott. Aki színpadra áll ma, és bevallja, vagy nem vallja, az bizonyos szintig egy kicsit exhibicionista, és hát nyilván azért csinálja, mert szeretné, hogy másoknak is tetszen az, amit ő csinál, vagy ismerté váljon. Hát ehhez megint csak kellett egy adottság, mert annak idején nem volt elég lemásolni a különböző rádiókban hallott dalokat, hanem el kellett kezdeni saját dalokat írni. És pontosan az Edda példája, Edda és a Disco Express, az Reflex és a többiek az első kötetből, hogy akik saját dalokkal kezdtek próbálkozni, azok messzire jutottak. Akik csak kopintottak, ahogy mi nevezzük szakmai néven, vagy másolták a dalokat, azoknak nagyon jó buliaik voltak, klubjaik voltak, de igazából nem jutottak országos szintig el, mert azt mindenki csinálta az országban. És a második kötetben gyakorlatilag pedig pont az a lényeg, hogy igyekeztem úgy összeszedni a zenekarokat, ettől lett egyébként nagyon színes, és sokkal színesebb, mint az első kötet, hogy ki milyen ötlettel, milyen új irányjal indult el. Mert ugye mindenki próbálkozott az első kötet kapcsán is, és a második kötetben végképp, hogy valami új ötletekkel, új gondolatokkal álljon elő. Van, aki egy társította például a népzenét a rockzenével, vagy van, aki abszolút a hard rockot játszotta, vagy látjuk, hogy ilyen thrash metal bandák voltak, vagy voltak a vagy van benne country zenekar is. Tehát ha valaki fel tud mutatni egy újdonságot a többiekhez képest, akkor mindig az egy helyzeti előny, és azzal előrébb jut. Egyébként a kötet kapcsán az az érdekes a második kötet kapcsán, hogy míg az elsőben rockzenekarok voltak, hiszen az az időszak a rocknak a korszaka volt, a második sokkal színesebb, hiszen itt vannak emlékzenekarok, vannak country bandák, vannak thrash bandák, van népzenét társító zenekar, tehát érdekes, hogy a városban ennek a könyvnek a kapcsán látjuk meg, hogy milyen sok széles színe vállalkozása vagy próbálkozása volt a zenészeknek, a zenekaroknak, és ki mennyire jutott előre ezzel. Hát van, aki azért komoly sikereket zsebelhet be ezek közül, akár ha említjük a Hold Violát, vagy említjük a Paddy and the Reds-t, vagy a Sky Fanaticot, vagy a Bohemian Betyárszt, ugye, akik világszerte ismertek már, de hát vannak olyan zenekarok is, akikről talán kevesebbet tudunk, akár itt a Logaritmusra, vagy a Happy Blues Day-re gondolunk, akik egy ideig Miskolcon voltak, itt ismerté váltak, aztán felköltöztek Pestre, és hát azért pillanatnyilag a Tátrai Bandbe, és a különböző zenekarokba dolgoznak, a Jazztelembe például, vagy ismerde, a Curtisnek a zenekarába gitározik egy másik miskolci srác, aki ezek közül ebbe a zenekarokba dolgozott. Tehát érdekes, hogy vannak, akik itt maradtak, és innen hosszabb ideig tartózkodtak Miskolcon, voltak, akik rövidebb ideig, és utána Pestre mentek, és ott aratták le a babérokat, de gyakorlatilag az előbb említett zenekarok közül többről nem tudják, hogy miskolci származásúak. Ők ugye nem titkolják, de igazából most már nem nagyon érdekli az országot és a médiát az, hogy ki honnan jött, hanem az, hogy mit csinál. Ezért úgy lassacskán nem is lesz fontos, hogy ki honnan származik. Én viszont pont azt gondoltam, hogy ezekről a bandákról tudni kell, hogy innen indult, mert ennek a városnak a szülöttei, meg ebbe a városba szocializálódtak, itt nőttek fel, itt élték meg az első sikereiket, és most bármennyire sikeresek az ország fővárosában, vagy a világ bármelyik részén, azért mindenki hazajön néha, és itthon jó nagyot mosolyog, és jó nagyot emlékezik a történeteire, tehát szeretnek visszajönni és visszaemlékezni a városra, azok is, akik messze elszármaztak.
Igen, tehát büszkén vallják, vállalják, hogy miskolciak.
Igen, igen.
Decemberben jelenik meg Bárdos István Rock Legendák 2 című kötete, amely a miskolci vagy a városhoz köthető zenekarokat mutatja be a 2000-es évektől napjainkig. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a régi és az új kötet zenekarairól, a könyv megírásáról és a közben szerzett tapasztalatairól Bárdos István szerzővel.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
az enyém mindig zenél. Míg a tiéd fájós beteg, néha zsibbad, néha remeg. Két vén asszony szíved cserél, nézd, az enyém mindig. Sem tűz, sem hit. Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb. Ami az enyém, az lehet a tiéd. Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb. Ami az enyém, az lehet a tiéd. Ugyanazok vagyunk, te meg én, csak más testben úszunk a sors tengerén. Az lehet a tiád.
Ugyanazok vagyunk, te meg én.
Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb.
Ami az enyém, az lehet a tiád.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Rocklegendák 2 ezzel a címmel jelenik meg decemberben Bárdos István kötete, amely a miskolci vagy a városhoz köthető zenekarokat mutatja be a 2000-es évektől napjainkig. A második rész ott folytatódik az együttesek leírásával, ahol az első befejeződött. A Rocklegendák 1 ugyanis a 60-as évektől a 2000-es évekig veszi sorra a miskolci zenekarokat. Csak úgy, mint az első, a második kötet is 20 együttes történetét, sikereit, nehézségeit tárja az olvasók elé. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel, Bárdos Istvánnal.
Van olyan zenekar, éppen egy country banda, akiről szinte alig-alig tudunk, és kiderült, hogy külföldet járják. Lengyelországba járnak turnézni, Ausztriába járnak turnézni, Németországba járnak turnézni. Most már kezdi a város is megismerni, mert itt is elkezdtek játszani. De alapjában véve nagyon sok aranyos sztori felmerült. Én nem gondoltam volna régi rockzenészként, hogy ilyet be lehet vállalni, mint egyes bandák csinálták, hogy a európai hírnév az nem csak abból állt, hogy meghívták őket valamivel különböző fesztiválokra, hanem elé bevállaltak jó sok érdekes dolgot. Például az egyik érdekesség számomra az volt, hogy a Bohemian Betyárszt meghívták egyetlen egy spanyolországi fellépésre Sevillába. Ők azonban úgy gondolták, hogy oda elmenni útközben is vannak érdekesek, és az összes nagyvárost végig utcazenélték. Nem csak megismerkedtek a városa, és nem csak a városokat ismerték meg, hanem jól is kerestek ez idő alatt, és gyakorlatilag mire leértek Sevillába és megcsinálták a koncertet, abból adódóan már egy bizonyos ismeretségre is szertettek, vagy volt egy nagyon aranyos másik sztoria, pedig ők mesélték, hogy ők elindultak egy nyugat-európai turnéra, egy lakóbusszal. És az első fellépésük az Párizsban volt, és amikor megérkeztek a helyszíne egy no-go-zóna kellős közepébe, akkor megálltak a busszal a klub előtt, és el kellett dönteni, hogy mi legyen, mert nem merték a busztot hagyni egyedül, hiszen gyakorlatilag minden cuccok benne volt, úgyhogy egy-egy zenész felváltva ült a buszban, és vigyázott rá, a többiek meg bent lejátszották a műsort. Tehát sok érdekes történet kerül itt majd elő. Például van még egy érdekesség, amiről szeretnék említést tenni, hogy némelyik rockbandákba a tagok azok másképp járták a világot. Például nagyon nagy divat volt, de nagyon nehezen lehetett eljutni, például luxushajókra zenélni. És van olyan rockbanda, majd a könyvben is szerepel, aki hosszú évekig luxushajón játszott, és amikor hazajött, akkor maradtak végleg itthon, telepedtek meg, és alapították meg itthon a zenekaraikat, meg a dolgaikat, de például a zenészek, és én magam is személyesen csak csodálkozva és vágyakozva néztünk arra a lehetőségre, amit egyes bandák elértek, vagy egyes zenekar vagy zenekari tagok elértek, hogy ilyen luxus hajókon járták be a világot. Ilyen is szerepel a könyvben, és ezt direkt azért is hoztam bele, mert ugye zenészként a szakmában ez egy nagyon irigyelt dolog volt, de az egy más kérdés, hogy kevesen tudták közülük elindni, de van olyan a könyvben, aki ezt elérte és eljutott oda. Vagy vannak olyan zenekarok, itt említhetnénk esetleg a Zenemit, aki most ugye a dal kapcsán, a dal 2024 kapcsán került előtérbe, pedig ők is már egy jó pár éve előbandái különböző nagy zenekaroknak, vagy itt van a Sky Fanatic, akik azért mind végzett zenészek, és nagyon jó zenét játszanak, és ők is járnak az ország különböző részeibe, vagy az Atomik, aki megszakítva a 90-es évektől játszik, mert amikor láttak valami lehetőséget arra, hogy előrébb jussanak, akkor játszottak, amikor lecsitult a világ, vagy bejött a diszkókorszak, akkor visszakoztak, aztán megint újra előjöttek. Tehát sok érdekes dolog van, de például az Illés Emlékzenekarnál kiderült Szörényinek a sztoriai kapcsán, hogy volt olyan Illésdal, aminek az elejét egy másik dalnál használták fel, visszafelé játszva. Tehát megfordították ezt az úgynevezett vempet, ami bevezette egy dalt, ezt megfordították, és a másik dalnak ez lett az eleje. Tehát sok apró érdekes dolog van, nyilván nem lehet mindent elmesélni, vagy számomra nagyon aranyos volt az állatoknak, az állatok zenekarnak a története, ugye ők orvosok, és hát ott kezdték a pályafutásukat bent a kórház területén, és egy ilyen előadásukra a professzoruk kíváncsi volt. És elment, és meghallgatta őket, és akkor a következő beszélgetéskor azt mondta, hogy ti állatok vagytok, hogy lehet ilyen hangerővel játszani, ti egy állatok vagytok, és akkor ebből az ötletből lett az állatok zenekar, csak kötőjelekkel elválasztva. Tehát ilyen érdekes dolgok találhatók a könyvben.
December 3-án lesz a könyv bemutató.
Igen, a második Rákóczi Ferenc könyvtár nagy termébe várjuk a rockereket, és nem csak a második kötetben szereplő zenészeket, hanem nyilván akik kíváncsiak rá nézőket is, és az első kötetben szereplőket is. És szerintem akik érdeklődnek a zene iránt, ez egy érdekes és szép karácsonyi ajándék, mert maga a kötet megjelenése is egy elegáns.
Decemberben jelenik meg Bárdos István Rocklegendák 2 című kötete, amely a miskolci vagy a városhoz köthető zenekarokat mutatja be a 2000-es évektől napjainkig. A második rész ott folytatja az együttesek leírását, ahol az első befejeződött. A Rocklegendák 1 a 60-as évektől a 2000-es évekig veszi sorra a miskolci zenekarokat. Csak úgy, mint az első kötet, a második is 20 együttes történetét, sikereit, nehézségeit tárja az olvasók elé. A szerző a Reflex egykori gitárosa, egyik frontembere, aki személyes beszélgetéseken keresztül mutatja be a zenekarokat, amelynek tagjai, ahogy a szerző maga is fogalmazott, legyenek bárhol is a világban, büszkén vállalják miskolciságukat. A hiánypótló kötet bemutatóját december 3-án tartják. A régi és az újkor zenekarairól, a kötet megírásáról és a közben szerzett tapasztalatairól is beszélgettünk az Európa Rádió stúdiójában Bárdos Istvánnal.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
sárkányunk lebeg, fejünk felett, fejünk felett. Zsinórján, zsinórján, hárfázik a sors talán szonetteket, szonetteket. S ha pattan a kötél, szabadon szárnyal ott a felhők tengerén, mi majd lentről nézzük összebújva még.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Vagyunk, hogy értsük, miért és mennyit. Ad és vesz tőlünk el az élet, míg éled. De amit tényleg neked szánt, a sors végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből az angyal, csak egy kész bocskos fémlen. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled. Adom, amit tudok, kapom, amit lehet. És te is tudod, nem attól vagy valaki, mert van valamit, amit az élet ad, az állatban van nálad. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, te az iklet vagy, és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig. Fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek. Drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam
te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tó, se szava. A vers, te az itt lett, vagy és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. A mennyország kapujában.
Esti nyugalom.